A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljünk egy szép Isten dicsőítő zsoltárt, aminek a refrénjét csak nem 20-szor el fogjuk most énekelni, de ne unjuk meg, mert valóban abból élünk, hogy az ő nagy kegyelme megmarad mindörökre. A 136. zsoltárt énekeljük el végig, úgyhogy a szívünk is énekelje, az értelmünk is. Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy olyan meggyőződéssel vallhattuk most, hogy nagy a te kegyelmed. Köszönjük, hogy örökkévaló kegyelemmel szerettél minket, és azért terjesztetted ki rájánk a te irgalmasságodat. Köszönjük, hogy a te nagy kegyelmedből megemlékeztél rólunk látvány nyomorúságunk. Magasztalunk azért a sok csodáért, szabadításért, amit már végeztél az életünkben. Hálát adunk neked ezért a csendes óráért, amit most itt tölthetünk. Engedd átélnünk a te jelenlétedet. Kérünk, hogy igéd és szent lelked által foglalkozz most velünk. Olyan nagy szükségünk van rád. Olyan sokféle nyomorúságban szenvedünk. Sokan olyan zaklatottan jöttünk ide. Néha olyan üresnek látjuk az életünket, és teljesen bizonytalannak a jövendőt. Néha értelmüket sem látjuk a dolgoknak. Emeld föl most a mi tekintetünket önmagadra. És kérünk, hogy mindaz, ami elhangzik, hadd legyen olyan ige, ami a te szádból származik, és ezért nem tér hozzád üresen. Kérünk, hogy végezd el bennünk azt, amit csak te tudsz. Ajándékozz meg azzal, amit csak tőled kaphatunk. A te nagy kegyelmességednek az ajándéka hadd legyen ez az óra. Amen. Isten igéjét a Krónikák második könyve 20. részének 13-tól 19-ig terjedő verseiből olvasom. A Krónikák második könyve 20. részének 13. és következő verseiben így szól Isten igéje. Eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt gyermekeikkel, feleségükkel és fiaikkal együtt. Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahazielre, aki Zekarjáhu fia, az Benájá fia, az a Jeiel fia, az Mattanyá fia, Ászáv fiai közül való lévita volt, és megszólalt. Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jozafát király! Ezt mondja nektek az Úr. Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap induljatok ellenük. Ők a Cíchágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél a Jeruél puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem kell majd harcolnotok, csak vesztegálnotok, és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jozafát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A keháti és kóráhi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét. Folytassuk a Jozafátról szóló bibliai rész magyarázatát. Láttuk, hogy váratlanul veszedelmes támadás érte ezt a kicsi népet, ami felkészületlenül találta a királyt is, és az embereket is. És ma egy hete azt láttuk, hogy mi volt erre szinte önkéntelenül, reflexzerűen Jozafátnak a válasza. Az, hogy azonnal imádkozott. Mégpedig a nyilvánosság előtt imádkozott. Nem szégyelte, hogy szokott imádkozni, nem szégyelte, hogy ilyen őszintén szokott imádkozni. Kiderült, hogy nem magánügy az, hogy valakinek van komoly kapcsolata Istennel, vagy nincs, hittel tud-e imádkozni hozzá, vagy nem. Ebben az esetben ez végképp közügy volt, hogy elhangozzék az a szívből jövő őszinte imádság, aminek olvastuk is a szövegét. Láttuk, hogy ebben az imádságban Jozafát nagyon nagynak látta Istent, olyan nagynak, aki ő valójában, aki a pogányok fölött is Úr, minden népnek az Istene. Láttuk, hogy éppen ezért nem látta olyan veszedelmesen nagynak az ellenséget, hanem úgy gondolt rájuk, mint akiken az az Úr, akihez ő imádkozik, uralkodik, és akikkel azt csinál Isten, amit akar. És láttuk azt, hogy önmagát is helyes arányokban látta az Isten előtti világosságban, látta a tehetetlenségüket, a tanácstalanságukat, bevallotta, de komolyan vette, hogy Istennek minden lehetséges. Elhangzott tehát ez az imádság, óriási tömeg gyűlt össze, be sem féltek a templomba és a pitvarokba, a templom körül is ott álltak az emberek, és elhangzott ez az utolsó mondat, hogy nincsen erőnk ilyen nagy sokasággal szemben, nem tudjuk, mit kell cselekednünk, de a mi szemeink terejád néznek. Innen folytassuk most a történet tanulmányozását. Mi történt ezután? Teljes csendben hallgatták ezt az emberek, és ennek a mai résznek, amit felolvastam, három jelenete van, egymást követően, ha egy-egy fél mondatot kiragadunk a szövegből, és azzal jellemezzük, akkor azt mondhatnánk, az Úr előtt álltak, aztán így szólt hozzájuk az Úr, és végül dicsőítették az Urat. Csupa olyan dolog, ami távol áll ebben a hajszában élő embertől, tőlünk, akiket hajszolnak a feladataink, hajszolnak mások, vagy űzzük önmagunkat, távol áll attól a primitív pragmatizmustól, ami minket jellemez, hogy csak a gyakorlati és azonnali dolgokra figyeljünk oda, csak amit a két kezemmel megfoghatok, azt hiszem el, hogy van, sokszor még az sem, csak amit a szememmel látok, és így tovább. Ez a mai szakasz, ez végképp azok számára érthető, akiknek Istennel szoros közösségük van a hit által. Ez a közösség is meglazul néha, sok minden támadja ezt, igyekszik aláásni, az Istenbe vetett bizalmunkat megrendíteni. Ez a szakasz hívőknek szól, mert ez a szakasz a hitről szól. Mit jelent a gyakorlatban hinni? Három dolgot említ ezzel kapcsolatban ez az ige, úgy, mint ahogy mondtam is. Az első ebben a mondatban szólal meg, eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt, gyermekeikkel, feleségükkel és fiaikkal együtt. Ott álltak az Úr színe előtt. Miért? Mit csináltak? Mire vártak még? A király befejezte az imádságát, most már csináljunk valamit. Bennünk mindig ez van, nem? Csináljunk valamit. Meg kell oldani a helyzetet. A hírvivők hozták a szörnyű hírt, hogy közeledik az ellenség. Hát akkor keressünk szövetségest. Vagy üljünk össze tanácskozni. Vagy hozzuk rendbe a fegyvereinket. Valamit csináljunk, mert a dolgok kimenetele attól függ, hogy mi mit csinálunk. A mi eszünktől, a mi fizikai erőnktől, a két kezünktől, az összefogásunktól. Csináljunk valamit. A hívő ember azonban ismer olyat is, amikor nem neki kell cselekednie, hanem Isten cselekszik. Ezt nem a munkája helyett szokta gyakorolni. Nem a helyett, amit Isten mondott, hogy végezze el, hanem ha Isten azt mondja, hogy most maradjatok veszteg, és majd én cselekszem, akkor tud veszteg maradni. Mert a hívő ember éppen mivel a láthatatlanokat is komolyan veszi, tisztában van azzal, hogy egyáltalán nem csak az történik, amit én csinálok. Ha itt valaki cselekszik ezen a világon, az a mindenható Isten. Amikor még nem volt világ, ő már akkor cselekedett. És a világ is úgy jött létre, hogy ő cselekedett. Meg én is úgy jöttem létre. És akkor fogok helyesen cselekedni, ha ő rá figyelek. Aki eltervezte, hogy mit kell nekem cselekednem. Ez a mi egyik nagy bajunk, hogy Isten nélkül cselekszünk. Össze-vissza akciózunk, és aztán vagy az események kényszerre sodor minket, vagy egymás ötleteit próbáljuk megvalósítani, vagy megcáfolni, ahelyett, hogy megtanulnánk ezt, hogy néha csöndbe kell maradni. Van egy szép halleluja, ami úgy kezdődik, csendben légy, s az Úr vezet majd. Míg sürögve futsz, szaladsz, nem tudod az Úr mit óhajt, s tennen vágyadnál maradsz. Eszembe jut egy ötlet, megkívánok valamit, gyerünk, csináljuk. De kell ez nekem? Most van ennek az ideje? Nem akkor járnék jól, ha ezt nem akarnám megvalósítani? Nem most akar az Úr cselekedni valamit? Ismerjük-e mi ezt, hogy állok az Úr előtt, miközben rengeteg feladatom van, miközben ma is el kell végezni mindent, ami a mai feladat, de az én nagy akcióim közben vannak ilyen idők, hogy állok az Úr előtt. Ez egy rendkívül sokat mondó kifejezés itt ebben a mondatban. Ott álltak az Úr színe előtt. Nem bambán és tétován álltak, az Úr színe előtt álltak. Pontosan ez jelentette azt, hogy hittel álltak ott. Hogy hiszem azt, hogy én most az Úr színe előtt vagyok. Hiszem azt, hogy ő lát engem. Hiszem azt, hogy itt van Isten köztünk. És most engedem, hogy ő munkálkodjék bennem. Most egy időre leteszek a kezemből mindent. Lehet, hogy ez egy perc. Lehet, hogy egy csendes óra reggel. Lehet, hogy egy csöndes hét valahol majd a nyáron. Lehet, hogy csak egy pillanat, miközben éppen tanácstalanná váltam, és valami támadás ér. De nagyon tudatosan az Úr színe elé állok. A hívő ember mindig tudja, testvérek, hogy nem az Isten háta mögött van, hanem az Úr színe előtt. Mit jelent ez? Jelenti először azt, hogy pontosan tudhatom, hogy ő ismeri mindazt, ami velem történik. Mivel az Úr színe előtt vagyok, és ennek a tudatában vagyok, ebben a hitben élek, bizonyos lehetek abban, hogy ő látja, hogy éppen most bántanak. Hogy ő látja, hogy éppen most sírok, vagy legszívesebben sírnék. Ő látja, hogy most szorulok segítségre, és nem fogja tétlenül nézni. Ő mindent lát, ami velem vagy ellenem történik. Ez kimondhatatlan bátorságnak, reménységnek, békességnek a forrása lehet. Nem egyedül szaladgálok ebben a nagyvilágban. Van gazdám, van atyám, aki engem szemmel tart mindig. Ez ennek a ténynek a vigasztalása. És mi ennek a ténynek a felelőssége? az, hogy viszont ő valóban mindent lát. Azt is, ami csak itt zajlik a fejemben. A legtitkosabb gondolataimat. A legügyesebben eltitkolt bűneimet is. Ez a hívő ember felelősségének, ez a hívő egész etikájának, elkölcsének az alapja. Az Úr színe előtt zajlik az életem, és te előled elrejtenem semmit nem lehet. Néha ezt tartja vissza, attól, amikor hallgatna a régi természetére, és már-már vétkezne. Látja az én Uram, és őt nem akarom megszomorítani. Lát mindent, ami velem történik, de látja azt is, ami bennem történik, a bűneimet is. Aztán az, hogy az Úr színe előtt áll valaki nagyon tudatosan, azt is jelenti, hogy nem csak aranymondás neki a 32. Zsoltár 8. verse, hanem folyamatosan történő csoda az életében, hogy szemeimmel tanácsollak téged, mondja Isten. Bölcsé teszlek, megtanítalak, melyik úton járj, szemeimmel tanácsollak. Hát egyik a másikat akkor tudja a szemével tanácsolni, ha egymás szemébe néznek. Ha a színe előtt vagyok, ha bujkálok előle, vagy a háta mögé akarok kerülni, akkor nincs szemkontaktus. Itt nyilván a szó átvitt értelmében, a hit értelmében kell ezt értenünk. De aki tudja, hogy Isten színe előtt áll, és ott is akar maradni minden helyzetben, azt tekinthet föl újra és újra rá, és kérdezheti, hogy Uram, most mit cselekedjem? Megint nem tudom, hogy mit kelljen cselekednem. És Isten megmutatja az ő kegyelmét, és szemeivel tanácsolja az ilyen embert. Testvérek, aki növekedni akar a hitben, annak be kell gyakorolnia ezt, hogy időnként nagyon tudatosan az Úr színe elé állok, és olyankor nem csinálok semmit, hanem engedem, hogy ő munkálkodjék bennem. Tulajdonképpen ezzel kezdődik a napunk. Amikor föléved Isten gyermeke, az első gondolata ő. Ő vele kezd beszélgetni, az első mondata talán ő hozzá hangzik el. Az Úr színe előtt áll. És így folytatódik az egész napja. Ez jellemzi a csendes óráját. Úgy veszi elő a Bibliát. Azonnal fejest ugorhatna a tennivalóba. Tegnapról maradt bőven mára is. És mégis egy időt kiszakít arra, hogy most nem én akarok cselekedni, most az Úr cselekedjék bennem. Lehet, hogy semmi különös kérésem most nincs. Talán vannak néha olyan napok, hogy semmi különös problémát nem tartogatnak. Akkor is odaállok elé, és dicsőítem őt. Ha meg mihelyt fölébredtem, rám szakadnak a megoldatlan problémák, és a szinte elvégezhetetlen feladatok, annál inkább odaállok. Ugye Luthernek tulajdonítják azt a mondást, hogy mivel ma kétszer annyi dolgom van, mint rendesen, kétszer annyi időt töltök az Úr előtt. Engedem, hogy megerősítsen, fölkészítsen. Ott állok az Úr előtt. Tényleg nehezen magyarázható ez, hogy az a rengeteg ember mire váltott, miután már vége volt az imádságnak. Az Úrra. Mondjon valamit, felelni fog az imádsága, neki az a szokása, hogy válaszol az imádsága. Nem biztos, hogy teljesíti a kérést, de válaszol az imádságát, akkor várjuk meg. Hát az csendben lehet meghallani, mert az ő szava halk és szelíd szó, és nem fog versenyt kiabálni ennek a világnak a hangforrásaival. Akkor maradjak veszteg, és figyeljek őre rá. És ennek a tudatos Isten elé állásnak a következménye az is, ami a 139. Zsoltárban szólal meg, hogy vizsgálj meg engem, Uram, mert én is szeretném megtudni, hogy mi van bennem valójában. Odaállok Isten elé, hogy átvilágítson. Elmondom a dolgaimat neki, hogy az ő világosságába kerüljön minden. Hányszor tapasztalom ezt? Az imádságnak egyebek közt ez is az egyik célja és áldása. Hogy elmondom Istennek azt, ami foglalkoztat, és miközben az ő világosságába kerül, egész másként kezdem látni. Vagy látni kezdem végre, hogy mi van, meg mit kellene csinálni. És van itt még valami nagyon hangsúlyos és nagyon szép ebben a mondatban. Hogy az egész család ott állt az Úr előtt. Nem csak a törzsfők, nem csak a családfők, Ott álltak a férfiak feleségükkel és gyermekeikkel együtt. Szokott ilyen lenni nálunk otthon? Hogy néhány percet csak kiszakít a család, hogy oda álljunk az Úr elé. Micsoda ajándék, ha valahol ez megtörténhet. Mindenütt mindenkinek nagyon sok tennivalója van. És mindenütt nagyon zötyög az időbeosztás, az egyiknek ekkor kell, a másiknak akkor. Nagyon nehéz összehozni 10 percet is, még egy kis létszámú családban is, hogy akkor mindenki ráérjen. De ahol ezt fontosnak tartják és igyekeznek megvalósítani, ott nagyon nagy áldás van rajta. Csak hát ezt nem lehet parancsszóra, meg nem lehet úgy, ha megfertőzi a képmutatás, meg nem lehet erőszakosan, valahogy úgy, mint a régi seregben mondják, hogy vezényszóra imádkoztak, hogy imához, és akkor kezdődött volna az imádság, így nem lehet. Ezt úgy lehet, ha őszintén áll oda mindenki az Úr elé. És aki éppen vétett a többi ellen, az azzal kezdi, hogy én voltam a hibás, bocsánatot kérek. Még ha családfő, akkor is. És akkor együtt kaphatnak különös áldást az Úrtól. Ízlelgessük ezt a mondatot, nem akarom tovább részletezni, hogy feleségükkel, gyerekeikkel együtt ott álltak az Úr előtt. Nem tudjuk meddig, de látni fogjuk, hogy milyen áldással. Ez nem haszontalan időtöltés. Ez nem időpocsékolás. A legnagyobb dolgok az ilyen csendben történnek az ember életében. Mert ilyenkor Isten cselekszik az életünkben. Nem véletlen az, hogy Jézusnak annyira fontos volt ez, hogy odaálljon az Atya elé. Olvasunk arról, hogy egy átdolgozott nap után, amikor nem volt erre lehetősége, az éjszakát az Istennel való imádságban töltötte. Olvasunk arról, hogy kora hajnalban, még szürkületkor, mikor mindenki aludt, kimenvén egy puszta helyen odaállt az Atya elé. Ha neki ilyen fontos volt, mi mennyivel inkább rászorulunk erre. Jó lenne, ha tudatosabban gyakorolnánk ezt. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy minden csütörtökön az istentisztelet előtt, 17:30-tól az alaksorban van lehetőség arra, hogy csöndes, közös imádságban is odaálljunk az Úr elé. Aki megteheti, megengedi az ideje vagy a munkája, kapcsolódjék be ebbe, mert a többiekért is hangzik ott az imádság, akik örülnek, ha hatalmára tudnak élni, és nem tudnak ebben részt venni. Keressük az alkalmakat erre. Ez tehát az első, amit ebből az igéből ma hangsúlyoz nekünk a mi Urunk, hogy ott álltak az Úr előtt, és ehhez hit kellett, hogy higgyék, hogy az Úr előtt állnak, és hogy érdemes ott állni előtte. És Isten ennek azonnal bizonyságát is adta, hogy érdemes, mert a nagy csendet egyszer csak megtöri valaki. Hangosan beszélni kezd egy ismeretlen. Nem proféta, nem hivatásos, egy lévita megszólal, és azt mondja, figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te Józsafát király. Ezt mondja az Úr. Itt most maga az Úr szól, valakin keresztül. Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Nektek nem kell harcolnotok, csak vesztegálnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem. Azt olvasok, hogy a Szent Lélek szállt erre az emberre, és így közölte Isten kijelentését. Így szól az Úr. Mivel az Úr előtt álltak, képesek meghallani az Úr szavát. Szégyenkezve vallom be, hogy többször előfordul, hogy úgy kezdődik az úgynevezett csendességem, hogy épp csak a belső elcsendesedés hiányzik belőle. Az, hogy kezemben van a Biblia, az még nem jelenti azt feltétlenül, hogy rá is állítottam a szívemet meg az eszemet, hogy most mit szól az Úr. Nagyon sokszor csak letudjuk, mint valami kötelességet, a bibliaolvasást meg az úgynevezett imádkozást. Ha viszont valaki úgy áll oda az Úr elé, hogy valóban vágyik arra, hogy megértse, mit mond, sokkal többet megéltünk ugyanabból az igéből. Nyilván többeknek vannak ilyen tapasztalatai. Nagy kegyelem az, amíg szól Isten, amíg ilyen világos üzeneteket ad. Ennek a könyvnek, a Krónikák második könyvének a végén olvassuk azt, hogy miután Isten profétáit sokszor elkergették, az ige hirdetőket elhallgattatták, az ő küldötteiből gúnyt űztek, Isten nem szólt többé hozzájuk, és többé nem volt segítség. Félelmes mondat. Ha nem kell az ige, Isten küld azért még egyszer, harmadszor, negyedszer, ki tudja hányszor, de ha nem kell, egyszer elhallgat. És amikor ő elhallgatott, többé nincs segítség, akkor jön az ítélet. Amíg ő szól, az a kegyelem ideje. Naponta hálát szabad adnunk azért, hogy még tart a kegyelem ideje. Még most is hallhatom, hogy mit akar ő mondani. És mit mond itt? Azt mondja, hogy ne törjétek a fejeteket azon, hogy most hogy véditek meg magatokat, mert akkora a túlerő, hogy ez reménytelen. De nem is nektek kell most harcolnotok. Ez most egy olyan csata lesz, amit az Úr vív meg. Volt olyan, amikor nektek kellett, meg lesz is olyan. Ez most nem olyan. Szinte szó szerint azt mondja itt Isten az ő népének, mint amit Mózesnek mondott a Vörös-tengeri átkelés előtt, hogy maradjatok veszteg, az Úr hadakozik ti érettetek, és amely egyiptomiakat ma láttok, azokat többé nem fogjátok látni. 2 Mózes 14:14. Maradjatok veszteg. Most ez a hit magatartása, hogy miközben itt van a nagy túlerő, maga Isten is azt mondja, nem felejti ő el, hogy ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől. Van itt nagy tömeg, veszedelmes ellenség, és nagyon kényes a helyzet, de most hinni azt jelenti, hogy mégis veszteg maradtok, bátrak maradtok, és nézitek az Úr szabadítását. Mert az igazán nagy szabadításokat ő egyedül szokta elvégezni. A legnagyobbat is egyedül végezte el, ott a Golgotán. És ez nagy bátorítás nekünk ahhoz, hogy nem nekünk kell legyűlnünk a bennünk munkálkodó bűnt. A hívőnek nem az a feladata, hogy görcsöljön, ahogy mondani szokták, és próbáljon leszokni, vagy megfékezni magát, vagy ellensúlyozni a bűneit, hanem az a feladata, hogy vegye komolyan azt a győzelmet, amit Jézus egyedül aratott a Golgotán. Mi valóban csak néztük azt a győzelmet, amit ő aratott, és nézhetjük ma is, és hinni azt jelenti, hogy a magam számára is érvényesnek tartom, és komolyan veszem. Érdekes, hogy többször is előfordul itt Isten vígasztaló, bátorító szavai közt, hogy ne féljetek, ne rettegjetek. A félelem és a rettegéssé fokozódó félelem az mindig az Isten nélkül, vagy az Istentől távol, vagy az Isten háta mögé került emberre jellemző. Isten népének szabadnak kell lennie a félelemtől. Egyetlen mondatot hadd olvassak Jézusnak az utolsó időkről szóló beszédéből. Akkor az emberek megdermednek a félelemtől, és annak a sejtésétől, ami az egész földre vár. Ez jellemzi az Isten nélkül élőt, de aki az Isten színe előtt áll, annak Isten ezt adja parancsba, hogy ne féljetek. És ez mit jelent? Azt, hogy ettől kezdve félni, bűn. Mert Isten megtiltotta. Hinni azt jelenti, hogy amikor minden okom meg lenne a félelemre, akkor sem félek. Vagy őszintén elmondom neki, mint Dávid egy esetben, hogy Uram, én most félek, de én így is bízom te benned. És a bizalom lassan kiszorítja a szívünkből a félelmet. Fél az, aki az ellenségére néz. Hisz az, aki Istenre néz. Fél az, aki a túlerőtől retteg. És hisz az, aki bízik Istenben. De vajon nem álmodozás ez, amit itten Isten a népnek mond? Nem. Mert mi a különbség az álmodozás és a hit között? Az, hogy az álmodozó elveszíti a talajt a lába alól, ahogy ma mondani szokták, elszáll, aztán hamarosan leesik, és nagyot koppan akkor, s azután elhallgat. Aki viszont hisz, az mindig megmarad a valóság talaján. Ne féljetek ettől a nagy tömegtől. Isten nem tereli el a figyelmüket a valóságról. Óriási a túlerő. Na de nem ennyi a valóság, ez csak egy része. A valósághoz hozzátartozik az is, hogy sokkal óriásibb Istennek az ereje. Most miközben ezt nem felejtitek el, vegyétek nagyon komolyan azt, hogy kicsoda ő. És mit ígért? Külön lehetne itt arról beszélni, hogy milyen erőt ad Isten hívő népének, minden ígérete. És ezek az ígéretek itt vannak a Szentírásban. Nagyon kell nekünk, különösen ilyen nehéz időkben ismernünk, szó szerint is megtanulnunk Isten ígéreteit. Mire számíthatunk? Mi az, amit ő elkészített? Többször voltam már tanúja annak, hogy egy-egy kétségbe esett, túlterhelt embert, akit valami nagy csapás vagy veszteség ért, egyetlen mondattal, hogy állított talpára Isten. Talán egy hívő testvér mondott neki egyetlen ígéretet, egy utalást arra, hogy ki a te Istened. Éppen azt felejtjük el ilyenkor. Csak a bajainkat és az ellenségeinket látjuk. Ezen a lévitán keresztül Isten itt nagy ígéretet adott az ő népének, és megint a hitükre appellál, komolyan veszik-e ezt, hisznek-e. És a harmadik, amit láthatunk, hogy hittek. Miért? Mert ott mindjárt, ahogy elhangzott ez a rövid igehirdetés, mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, imádták az Urat, a léviták pedig felálltak, és egyre hangosabban dicsőítették az Urat, Izrael Istenét. Aki az Úr színe előtt áll, ez volt az első jelenet, az mindig hall valami segítő igét, talán valami ígéretet, és ebből az életében mindig ez következik, hogy egészen leborul az Úr előtt, imádja őt, és elkezdi dicsőíteni. Nagyon fontos és szép itt mind a három megállapítás. És itt is a hitük szólal meg. Mivel elhitték, hogy azon az emberen keresztül az Úr szólt hozzájuk, mivel elhitték, hogy az Úr igazat mond, ezért fölszabadultak, és elkezdik dicsőíteni az Urat. Aki a terhek, aggódások, szorongatások nyomása alatt van, az nem tudja dicsőíteni őt. Az nyűszít, kiált, talán imádkozik, de nem tud fölszabadultan dicsőíteni. Csak aki már is készpénznek veszi azt, amit az Úr mondott. Pedig még semmi nem változott meg. Közeledik az óriási túlerőben lévő ellenség. Hát akkor komoly dolog ez, hogy dicsőítik az Urat? Előre dicsőítik? Ez a hitnek a magatartása. Annyira bizonyosra veszi, hogy amit Isten megígért, azt megteszi, hogy úgy gondol rá, mintha már megtörtént volna. És lehet őt így előre is dicsőíteni. Ez megint megérdemelne egy külön ige hirdetést, hogy mi minden tanít erről a Szentírás. És ne haragudjatok, ha még erre a szóra is fölhívom a figyelmet, hogy hangosan dicsőítették. Egyszer egy gyülekezeti közösségben a 138. Zsoltárt énekeltük, és az valami kétségbeejtő volt, ahogy az hangzott. És a végén fölállt valaki, és azt mondta, hogy testvérek, ne haragudjanak, de ez Isten káromlás volt. És mindenki nagy szemeket meresztett és meglepődött, és akkor ott röviden és találóan elmondta, hogy mit látott. Hogy voltak néhányan, akik csak ültek, és az ajkukat sem nyitották ki. Lehet, hogy nekik a rangon aluli ez az éneklés, vagy hogy a többiekkel együtt valamiben részt vegyenek. Voltak, akiknek alig láthatóan mozgott az ajkuk, de hang nyilvánvalóan nem jött ki rajta. Voltak, akik halkan beszélgettek közben, aztán megint próbáltak bekapcsolódni az éneklésbe. És akkor idézte a Zsoltár első sorait, hogy dícsér téged teljes szívem. Hova maradt a teljes szívünk? És bizony a többség szégyenkezett, mert igaza volt. nem lehet-e, vagy nem kellene néha e félét a mi közösségeinkben is elmondani. Ez nem azt jelenti, hogy most csináljunk úgy, mintha teljes szívből dicsőítenénk az Urat, és aki nagy hangon énekel, az biztos, hogy ezt valósítja meg. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy tudjuk-e, hogy kit dicsőítünk. Arról van szó, hogy felszabadult-e a szívünk arra, hogy dicsőítsük őt. Arról van szó, hogy akarjuk-e őt teljes szívből dicsőíteni. Vagy azért ott marad a félelem és a szorongás is, aztán tegyünk úgy, mintha komolyan vettük volna az ígéretet, amiről hát nem lehet tudni, hogy beteljesedik vagy nem, de azért dicsőítsük, mert így illik, vagy ezt mondták. Ettől kellene megszabadulni. És addig állni ott az Úr előtt, és olyan komolyan venni az ő ígéreteit, hogy ez elvégezze bennünk a munkáját, és akkor az nem csinált műdicsőítés lesz, hanem valóban dicsérné őt a teljes szívünk. És hangosan és erővel szólna az ének is. Szinte leméri egy-egy nyári csendes hétnek a lelki áldásait az, hogy az éneklés hogy változik meg a hét végére. Van olyan, hogy mikor itt kiszállnak a buszból, még itt is énekelnek együtt. Tavaly nyáron volt egy olyan csapat, hogy nem voltak hajlandók hazamenni. Már rég elment a busz, ott voltak csomagokkal körülpakolva, és dicsőítették az Urat. Tele volt a szívük az Úr iránti dicsőítéssel. Aztán van olyan, hogy immelámmal meg sehogy sem megy az éneklés, és ez nem attól függ, hogy hány jó énekes van a csapatban, hanem hogy mit végzett el az Úr. Egyáltalán csendben voltunk-e előtte? Komolyan vettük-e, hogy ő szól az igében? Hittünk-e annak? Mert akkor feltétlenül fölfakad a szánkon a dicsőítés. Hogyha körülnézünk magunk körül, és valamennyire ismerjük az ember gondolkozását, akkor nem kell csodálkoznunk, ha sokan azt mondják az ilyesmire, hogy ez nem komoly dolog. Állni az Úr előtt, hallgatni az ő igéjét, utána elkezdeni dicsőíteni. És mi lesz az ellenséggel? Hát valamit azért mégis kellene csinálniuk. Megint ez szólal meg sokakban. Jó lenne, ha beidegződésünké válna, hogy igenis, én csinálom tevékenyen azt, ami az Úrtól kapott feladatom. De igenis kiszakítok időt arra, hogy most ő végezze el bennem azt, amit csak ő tud elvégezni. Hogy aztán alkalmassá váljak arra, hogy úgy végezzem el a tőle kapott feladatomat, ahogy az neki kedves. Hisszük-e ezt? Valaki azt mondta erről beszélgetve, hogy akkor ez például ilyesmit jelentene, hogy reggel 6-tól 7-ig ott állok az Úr előtt, hogy ő azt végezze el bennem, amit akar. 8-tól 6-ig, este 6-ig végzem a munkámat, aztán este megpróbálom összeszedni a családot valamikor, és megint odaállunk az Úr elé. Milyen szép ritmusa lenne az életnek. Biztos, hogy ezt így nem sikerül mindig megvalósítani, főleg a nap végét, de azért örültem ennek a megjegyzésnek, mert az illető azonnal magára alkalmazta, és azt mondta, hogy akkor most mit csinálok másként. Lesz olyan, hogy ott állok az Úr előtt, az igére figyelek, és lesz olyan, hogy aztán végzem a munkámat. Nekünk most Isten erre az előbbire hívta fel a figyelmünket. Imádkozzunk. Istenünk, bűnbánattal valljuk meg, hogy ez is leleplezi, hogy sokszor önmagunkban jobban bízunk, mint te benned. Akkor vagyunk mi nyugodtak, ha mi valamit elintéztünk. És annyira meggyötör a bizonytalanság, amikor a te ígéreteidre kell hagyatkoznunk. Kérünk, hogy szabadíts meg minden hitetlenségtől. Növeljed a mi hitünket. Hadd tudjunk bátran, meggyőződéssel, tudatosan ott állni előtted. Nem a kötelességeinket elmulasztva, és nem a munkánk rovására, hanem akkor, amikor az arra rendelt idő van. És hadd tudjuk nyitottan várni mindig a te igédet, és meghallani azt, amit te mondasz nekünk. És kérünk, hogy végezd bennünk továbbra is a te munkádat a te igéd által. És engedd, hogy megtermjen ajkunkon a te dicsőítésed, és tudjunk mi is igazán leborulni előtted, és úgy magasztalni. Urunk, olyan sok harcot kell nekünk is vívnunk. Őrizd meg minket minden tisztátalan harctól, amiben belebonyolódunk, vagy amiket mi kezdeményezünk. De segíts a te harcaidat, bátran és tisztán harcolni. Kérünk, hogy használj minket is arra, hogy rajtunk keresztül érkezzék meg vigasztaló ígéret, ige másokhoz. Engedd egyre világosabban látnunk és gyakorolnunk, mit jelent hinni benned. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül pedig egy másik Isten dicsőítő éneket énekeljünk, amelyik a hit és a dicsőítés összefüggéséről is szól, a 266. éneket, Egek nagy királya, magasztalunk téged. maga pedig a békességnek ura, adjon nekünk mindig, minden körülmények közt békességet. Amen.